Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Nyugat legújabb podcastjében. Egy sorozatunknak a harmadik részét láthatjátok és hallhatjátok most. A Kereskedelmi és Iparkamarával szövetkeztünk, és az volt a célunk, hogy a vállalkozókat és az átlagembereket közelebb hozzuk egymáshoz. Ismerjétek meg, hogyan és mi alapján működnek a vállalkozások, és milyen feladatokkal kell nekik is megküzdeniük a mindennapi léthez. És ehhez most egy különleges vendégünk van, ugyanis Cseri Józseffel fogok beszélgetni. Üdvözöllek itt a stúdióban.
Köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
Ő pedig a Vasvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, nem is ő a régóta, jó egy éve. Úgyhogy, ha erről a témáról akarunk beszélgetni, akkor azt hiszem, hogy a megfelelő személynél vagyunk. Úgyhogy hallgassatok végig bennünket. Én Roznár Gyöngyi vagyok, a Nyugat főszerkesztője. És akkor bármennyire is azt mondtad, hogy te nem nagyon szeretsz magadról beszélni, azért pár mondattal mutassunk be téged. Tehát, ha jól tudom, egy tradicionális kereskedő családnak a sarja vagy, aki folytatta az elődei, vagyis az édesapja szakmáját.
Ő nem kereskedőként működött, de az autóhoz való kötődésem nyilván ide vezethető vissza. Összességében azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó háttérrel indulhattam neki életpályámnak. Amit a szüleimtől kaptam, útmutatást, az tulajdonképpen mai napig végig kísér. És ebben azt gondolom, hogy a szakmai szempontokon túlmutatóan az a fajta felelősségvállalás talán a leginkább kiemelhető, amelyet minden embernek véleményem szerint fel kellene vállalnia, a tekintetben, hogy a saját szempontjainkon túlmutatóan tudjuk megközelíteni azokat a kérdéseket, amelyek a gazdasággal, a vállalkozásokkal összefüggésben megfogalmazhatóak, és igazából valóban nem magamról szeretnék beszélni. Ha talán egy-két gondolatot kiemelhetnék abból a mottóból, amely a vállalkozói létemet meghatározza, az egyik a töretlen optimizmus. Enélkül feltételezésem szerint nem is szabad belevágni vállalkozásba, de van emögött egy paradoxon, mert az optimizmus mellett a legfontosabb az, hogy mindig készüljünk fel a kihívásokra és a nehézségekre.
Akkor ez tulajdonképpen egy tágabb megfogalmazása annak, hogy bízzál Istenbe és tart szárazon a puskaport?
Igen. Átvitt értelemben azt gondolom ide is igaz lehet, de összességében azt gondolom, hogy minden vállalkozás számára a legfontosabb az ügyfeleik és a fogyasztóik elégedettsége kell legyen. Ha ebben hiszünk és hosszú távra elkötelezzük magunkat ezen szempont mellett, akkor azt gondolom, hogy a kemény munka gyümölcse mindig beérik.
Ugye nem kereskedő volt az édesapád valóban, de autórali versenyző volt, te pedig kereskedő lettél, autókereskedő, először Toyotákkal, majd a BMW-vel is foglalkozol, vagy foglalkoztál. Ez a rali versenyes hagyomány, ami, és egyébként mi volt apukád eredeti foglalkozása, hogy csak hogy tisztázzuk. Tehát ő rali versenyző volt amatőr szinten, igen, és mellette.
Nem, ő motorversenyző volt egyébként.
Második hiba, igen.
Azt hiszem, hogy bocsánatos bűn, mert ez már picit a múltba tekint vissza, de vitathatatlan egyébként, hogy akkoriban a sportélet is egészen más volt. A 60-as években ideértve Szombathelyt is, ahol annak idején még háztömb körüli gyorsasági motorversenyeket rendeztek. Édesapám valóban fogalmazhatok úgy talán, hogy egy legenda volt. Tehát ez nyilván egyfajta büszkeség is volt az én számomra. Ilyenkor, ahogy szokták mondani, az ember erejében is vér helyett benzin csörgedezik. Számomra nem volt kérdés, hogy a technika és sportok iránti elkötelezettség, nevezetesen a rally iránti elkötelezettség fogja meghatározni az életemet. Ennek köszönhető, hogy még jelen pillanatban is aktívan folytatom ezt a tevékenységet.
Tehát még jelen pillanatban is rally versenyeken indulsz.
Igen.
Milyen autód van?
Korábban hosszú időn keresztül Toyotával versenyeztünk, de miután a homologizációja annak a modellnek lejárt, kénytelenek voltunk váltani, utána hosszú időn keresztül béreltünk versenyautókat. Most jutottunk el odáig, hogy saját csapatunk, saját autónk van, ennek megvan az az előnye, hogy jobban tudunk felkészülni, jobban tudjuk koordinálni a folyamatokat, és rendkívül hálás vagyok a tekintetben, hogy egy olyan csapat van mögöttem, akiknek az elkötelezettsége számomra nem csupán példaértékű, de egyidejileg megható is. Vörös Lászlót ki kell, hogy emeljem. Az ő nevét azért tartom fontosnak megemlíteni, mert az a fajta odaadás, amivel ő és a csapata támogat minket, ez tényleg példaértékű kell, hogy legyen az én számomra, és nem tudok eléggé hálás lenni ezért.
Szóval van egy csapatotok, van autótok, amit magatok bütyköltök, mert ezt már nem lehet bütykölésnek nevezni, mert már ez egy sokkal modernebb technika. Van a csapatnak neve is?
Igen, ez a Focus Plus Motorsport Egyesület keretein belül működünk. Alapvetően egyébként egy kis csapatról van szó. A célunk pedig az, hogy az eredmény mellett egy olyan kollektívát is tudjunk kovácsolni, ahol megvan az a fajta kohézió a tagok között, amely túlmutat a szakmai kapcsolaton. Ez az emberi vetületét illetően is egy kiemelt fontosságú szempont számunkra, még akkor is, hogyha más-más területen dolgozunk, de igazából a közös szenvedély összekovácsol minket.
Ugye ez nagyon nagy mértékű egymásra utaltságot és bizalmat jelent. Nagyon bíznod kell abba, aki szereli az autó motorját, nagyon bíznod kell abba, gondolom, te sofőr vagy, tehát vezeted. Igen. Az autót, aki ott van melletted, és irányít téged, hogy milyen kanyar jön, és azt milyen sebességgel kell bevenni, és aki ott ül melletted az anyósülésen, annak is nagyon bíznia kell te benned, hogy azt a kanyar tényleg úgy veszed be, és nem száguldatok ki valahova a végtelenbe.
Ez abszolút kölcsönös egymásra utaltság. Tehát kár lenne ezt vitatni, itt a feltétel nélküli bizalom adja meg az alapot ahhoz, hogy eredményes tudjon lenni valaki.
Te ugyanolyan higgadt versenyző vagy, amilyen higgadtnak tűnsz itt most a mikrofon mögött öltönyben, nyakkendőbe, vagy ez az a terület, ahol ezt a higgadtságot el lehet kicsit tolni, és be lehet engedni a szenvedélyeket?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, bevallom őszintén, ezen még nem gondolkodtam el. Az embernek valószínűleg több énje van, tehát az adott környezethez, az adott közeghez és az adott pillanathoz kell igazodni minden esetben. Inkább talán, ha egy valamit megfogalmazhatnék, akkor azt mondom, hogy én egy pörgős életet élek. Nagyon sok olyan társadalmi feladatot látok el a kamarai szerepvállaláson és túlmutatóan, amely nagyjából azt jelenti, hogy szinte minden pillanaton be van táblázva, de ehhez kell egyfajta elkötelezettség. 22 éve nem voltam szabadságon, és ez azt gondolom, hogy nem egy előremutató üzenet mások számára, tehát óva intenék bárkit attól, hogy ezt a gyakorlatot folytassa. Ahogy szoktam néha mondani, genetikailag valószínűleg rosszul vagyok kódolva, mert nekem a munka jelenti az örömöt és a kiteljesülést. Szeretem a munkámat, és ezért soha nem kell dolgozzak. Létezik egy ilyenfajta megközelítés, azt hiszem, hogy esetemben ez igaz, és ha valakinek a munkája a szenvedélye, akár a hétköznapi életben, akár a versenypályán, én azt gondolom, hogy talán ettől tudunk teljes életet élni.
Mit mondanak a József, milyen versenyző? Vad, szelíd, belemenős, milyen?
Megfontolt vagyok, igyekszem nem feszegetni a határokat. Vannak pillanatok, amikor ez elkerülhetetlen, tehát ha mondjuk a verseny vége táján azt látjuk, hogy bizony-bizony másodpercek vagy tized másodpercek szükségesek még, amit le kellene dolgozni, akkor általában ezeket a csatákat meg tudom nyerni. De összességében a versenyben is a legfontosabb az, hogy tiszteljük a versenytársakat. És hála Istennek azt mondhatom, hogy a mi kategóriánkban, a mi mezőnyünkben megvan az a fajta kohézió a versenyzők között is, hogy a pályán ugyan valóban küzdünk egymás mellett, de alapvetően egyébként olyan szintű baráti viszony van közöttünk, amely amely leírhatatlan érzésként is.
Ez sokszor védelmet is jelent, igen.
Abszolút. És most ebben tényleg nem szeretnék belemenni, tudnék nagyon sok példát mondani, ami azt jelzi, hogy a közös szenvedély az valóban az emberi kapcsolatokra is rányomja a bélyegét, könnyebben tudunk szót érteni azzal, akit hasonló szempontok inspirálnak, és hogyha nincs meg bennünk az önzés, vagy nincs meg bennünk az a fajta arrogancia, hogy minden áron a magunk érdekeit akarjuk érvényesíteni, akkor ez egy nagyon-nagyon felemelő érzés. Az igazi sportélményt azt gondolom azt adja, hogy egy tisztességes küzdelemben tudunk eredményt elérni, úgy, hogy mellette tiszteletben tartjuk a másik felet. És ha valamit e tekintetben megfogalmazhatok, ha valamire a leginkább büszkén lehetek, az az, hogy ahogy az üzleti életben, úgy a versenypályán is, nekem még nem volt konfliktusom.
A többiekkel.
A többiekkel, igen.
Akkor nem lehet véletlen, hogy végül is érdekképviseletet is válasz, mert aki egy kamarát vezet, annak nagyon sokféle embert össze kell fognia, a közös érdekeket megkeresnie, vagyis a sok közös, különböző érdekek között a közöset megtalálnia, és azt képviselnie, lehetőleg úgy, hogy mindenki elégedett legyen ezzel. Szóval ez egy nagyon nehéz diplomáciai munka, odafigyelni mindenkire, összehangolni őket, és aztán egy irányba húzni a csapatot. És ráadásul a kereskedelem az mostanában nem olyan jellegű szakma, ami, vagy nem olyan jellegű terület, amiben olyan könnyű lenne élni. Ez mutatja az is, hogy ti most sokat foglalkoztok azzal például, hogy milyen Vasmegyébe, illetve Szombathelyen a vendéglátósok és a kereskedőknek a helyzete. Erről nemrég egy konferenciát is rendeztetek a Városházán, és próbáltatok megoldást találni arra, vagy legalábbis összehozni a kereskedőket és a vendéglátósokat, hogy közösen segítsetek valamit ezen a helyzeten. Ugye, ha megnézzük Szombathely belvárosát, akkor látszik, hogy nem éppen virágzó korszakát éli a kereskedelem. De azt hiszem, ez nem csak Szombathelyre jellemző, hanem számtalan magyar nagyvárosba körülnézve ezt láthatjuk. Mit gondolsz te, mi történt ezzel az ágazattal? Mik a legnagyobb problémák, és mire jutottatok akár ott, hogy mi segíthet abban, hogy egy kicsit jobb legyen a helyzet?
A kérdést köszönöm, igyekszem is megválaszolni, de ha megengeded, egy picit visszatérnék a bevezetőd elejére, abban az értelemben, hogy milyen feladat a vállalkozások érdekeinek az érvényesítése. Ez gyakorta összemosódik, a vállalkozó valójában érdekképviseletet vár el tőlünk. A kamarai alaptörvény az érdek érvényesítést fogalmazza meg, ami egy picit más kontextusban értelmezhető, nem csak szemantikailag különbözik az érdekképviselettől, de annyiban hadd legyek formabontó, hogy én merem vállalni az érdekképviselet kifejezést is, mert nekünk nem azon kell vitát nyitnunk, hogy mi a kamara feladata. Nekünk azon kell dolgozni, hogy a vállalkozók érdekeit képviselni tudjuk. Méghozzá abban az értelemben, hogy egyes ágazatokra, szektorokra, régiókra vetítetten kollektív érdekérvényesítést próbáljunk kezdeményezni. A vállalkozók számára rendkívül fontos az, hogy érezzék a háttértámogatást. De ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor azt kell mondjam, nagyon-nagyon sok előítélettel kell megküzdenünk annak érdekében, hogy a kamarát valóban egy támogató, aktív köztestületként fogadjon be a vállalkozói kör. És ez nem csak ránk jellemző. Ebben az országban sajnálatos módon nagyon régmúltra visszavedethető hagyománya van annak, hogy mindenki inkább az egyéni érdekérvényesítésben hisz. Mindenki fenntartással kezeli azon kötelezettségeket, amelyek egy-egy társulathoz, szövetséghez, köztestülethez kapcsolódnak, és ez nem abban van összefüggésben, hogy a vállalkozó mindegyik önálló identitásként fogalmazza meg a saját tevékenységét. Valahogy a rendszerváltás után sem sikerült tudatosulni annak a kérdésnek, hogy ténylegesen léteznek szervezetek, amelyek számára a gazdaság fejlesztése, a vállalkozók érdekeinek érvényesítése kulcsfontosságú.
Ugye, bocsánat, hogy közbevágok, egyáltalán Magyarországon az érdekképviselet az nagyon gyenge. Gondolhatunk itt a szakszervezetekre, de gondolhatunk az arra a vásárlóknak, vagy a fogyasztóknak, vagy az állami gazgatási szervekkel szembeállóknak, vagy ott valami kártelszenvedőknek a képviselete. Ez valami miatt nagyon gyenge. Mit gondolsz, miért?
Ennek részben politikai okai vannak, részben pedig a jogalkotás keretein belül kellene módosítani állásfoglalásunk szerint a kamarai törvényt. Több jogosultságot kellene, hogy kapjon a kamara annak érdekében, hogy valóban hatékonyan tudja az érdekeket érvényesíteni. A másik oldalát tekintve pedig azt gondolom, hogy nem új keletű probléma. Annak idején Napóleon 1791-ben betiltotta Franciaországban a kamara működését. A politika számára nem mindig feltétlen vonzó, hogyha a gazdasági szereplők egy komoly erőt tudnak képviselni, és hogyha ez szervezett keretek között realizálódik, mint például a Kokaira kamara égisze alatt, ez egyesek esetében olyan feltételezésekre adhat okot, amelyeknek nem feltétlen kell, hogy alapja legyen, de mégis egyfajta preventív magatartása ösztönözheti az államot. Én azt gondolom, hogy a kamara akkor fog tudni előbbre lépni, hogyha a politika valóban egyenrangú partnerként kezeli a gazdasági érdekérvényesítésben működő szervezeteket, leginkább azért, mert bármennyire elfogadjuk az állam szerepét, és tisztában vagyunk avval, hogy az állam, a jogalkotás, a törvénykezés határozza meg azokat a kereteket, amelyeken belül működnünk kell, de konstruktív párbeszédre lenne szükség. A gazdaságot talán túlzás nélkül állíthatom, a gazdaságban tevékeny szervezetek vagy vállalkozások ismerik legjobban. Az én tapasztalatom az, hogyha józanul megfontolt, racionális javaslatokat le tudunk tenni a kormányzat asztalára, annak előbb-utóbb mindig eredménye van. Ehhez nyilván kell egyfajta konstruktív párbeszéd, és kell egyfajta fogadókészség, hogy legyen. Jelen pillanatban azt gondolom, van még mit tennünk azon a téren, hogy a politikával a kapcsolatunk harmonikusnak legyen nevezhető. Ezzel nem azt akarom mondani egyébként, hogy önmagában állami oldalról nehézségeket gördítenének a kamara útjába. Erről nincsen szó. Igazából inkább a területen kellene együtt gondolkodnunk, és ez egy érdekes kérdés, mert ugye a gazdaság érdekképviseletét látjuk el, talán így átfogó értelemben megfogalmazva, ami egyidejűleg azt jelenti, hogy gazdasági szempontokat kell közvetítenünk a politika felé, ugyanakkor politika semlegesek kell, hogy legyünk. Tehát független attól, hogy milyen színezetű kormánya van ennek az országnak, a kamara akkor tudja betölteni, vagy ellátni küldetését, hogyha a politika semlegesen a saját szempontjaira és a gazdaság érdekeire figyelemmel közvetíti az üzeneteit. Innentől kezdődőleg én azt gondolom, hogy részünkről adott a lehetőség, és nyitott kapukkal várunk, és hozzá kell tegyem egyébként, hogy pont legutóbb volt a közelmúltban egy találkozásunk Navracsics miniszter úrral, ahol számomra talán elsőként volt detektálható az, hogy a politika nyitottan fordult a kamarákhoz. És abban maradtunk, hogy egy Észak-Dunántúli gazdaságfejlesztési stratégiát közösen kezdünk el kialakítani.
Tehát ez tulajdonképpen talán sokszor rosszul értelmezhető valami volt, mert azt gondolták, hogy a politikának kell lefelé nyúlni a kamarákhoz, és a politika akaratát, vagy az elveit a kamaráknak elmondani, hogy azt majd próbálják megvalósítani, mikor ez egy fordított dolog, a kamarákban tömörülő szervezeteknek kell a saját érdekeiket érvényesíteni a politikusok felé, hogy ez így racionális, szakmailag így alátámasztható, és akkor lesz a gazdaságban rendben, lesznek a gazdaságban rendben a dolgok, vagy az egészségügyben, ha a racionalitás mentén végezzük a dolgokat, és tudnotok kell nektek is odafönt, hogy mi a racionalitás, mikor néha ugye elszálltok, mert hát a politikusok azért néha hajlamosak elszállni, mikor nagy termekbe ülve azt gondolják, hogy csak ők egyedül meg tudják mondani, hogy mit, merre, hogyan, és akkor kell egy visszajelzés, hogy nem, ez a valóságban és a mindennapokban így működik, és ha azt akarjátok, hogy ez meg ez az ágazat jól működjön, és nem menjen tönkre, akkor bizonyos dolgokra igenis figyelnetek kell.
Ez természetes, de ez egy optimista szenárió. Azt azért látjuk, hogy a mindennapok nem feltétlen igazolják vissza ezt a fajta kapcsolatrendszert. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy egy kamara akkor tud egyébként hatékony lenni, és a politika irányába is akkor tudja hatékonyan megfogalmazni a gondolatait, ha egyszerre konstruktív és kritikus. Tehát az nagyjából a politika számára is irányadó kellene, hogy legyen, hogy odafigyeljen a gazdaságból érkezett visszajelzésekre. Ebben sokat tudnánk segíteni, akár a nemzetgazdaság jövőképén is. Én nem mondom azt természetesen, hogy nincs meg a kamarának politikai támogatottsága. Nagyon sok területet tudnék kiemelni, ahol ez a gyakorlatban is működik. Ugyanakkor azért gyakorta tapasztaljuk azt is, hogy az a fajta konszenzuális kapcsolat, amelyet a magunk részéről irányadónak tartanánk, az nem feltétlen működik. Tehát nekünk ebben van szerepünk, és ezért tartom fontosnak hangsúlyozni, hogy együtt kell működjünk a politikával, de szigorúan szakmai szempontok alapján szabad megtennünk.
Ugye említette Navracsics Tiborral való találkozást, és akkor most egy kicsit elkanyarodunk a városi kereskedelem és vendéglátás irányából, de majd visszatérünk, amikor azt mondta, hogy itt az Északnyugat-Dunántúl fejlesztésével kapcsolatban beszélgettek, és én nemrég olvastam, vagy azt mondtad, egy interjúdat, amiben azt arról volt szó, hogy azt gondolnánk, hogy a Nyugat-Dunántúl sokkal fejlettebb, mint az ország más része, és közben már bekövetkezett egy változás, hogy sok mindenben hátrányba került Nyugat-Dunántúl, és a szombathelyi régió is. Mi történt, és milyen változások történtek, ami miatt ez a régió hátrányba került, mondjuk esetleg az ország keleti, néhány keleti vagy középső régiójával szemben?
Ez egy nagyon-nagyon fájó kérdés a számomra is, mert tulajdonképpen a rendszerváltást követően Nyugat-Dunántúl sokkal erősebben tudott fejlődni, mint az ország más régiói. Ennek nyilván megvoltak a maga okai, akár földrajz értelemben, hiszen a határ közelsége a működő tőke számára is egy vonzerőt jelentett. Ráadásul a képzés színvonala, a munkaerőpiac adottságai is, és az infrastruktúra lehetővé tette azt, hogy a beérkező multinacionális vállalatok megtalálják a számításaikat. Ez kétségtelen tény egyébként egy nagyon komoly lökést adott ennek a régiónak, viszont hogyha az elmúlt idestava több mint 20 év távlatában vizsgáljuk a kérdést, nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy az Európai Unió csatlakozást követően a legkevesebbet a Nyugat-Dunántúli régió tudott fejlődni. Ez nagyságrendileg mindössze 2% az EU 27 átlagához viszonyítottan. Ebben szemben más régiókban volt, ahol 10% fölötti növekedés volt elérhető. A kérdés részben politikai, részben gazdasági. A politikai természete nagyjából a felzárkóztatással volt összefüggésben, az Európai Uniós pályázati források alapvetően az elmaradottabb térségek fejlesztését tűzték ki célul, aminek eredményeként egyre több pénz áramlott az ország középső, illetve keleti régióiba. A másik oldalát illetően pedig volt egyfajta gondolkodás, ami pontosan a beérkezett multinacionális vállalatoknak a régió GDP-re gyakorolt hatásából fakadt. Egy picit elégedett volt mindenki avval, hogy Nyugat-Dunántúl rendben van. Az uniós csatlakozáskor nagyjából még az a vízió volt, hogy nekünk nem az ország más területeivel, hanem Pozsonnyal vagy Béccsel kell versenyezzünk. Hát fogalmazzunk úgy, ez az elvárás, ez erősen megtört. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy addig, amíg az ország más részeibe nagyon jelentős források részben, állami források részben, Európai Uniós pályázati források érkeztek, Nyugat-Dunántúl nagyon-nagyon lemaradt. Ez azt jelenti, hogy például a pályázati kritériumok tekintetében is handicappel indultak mondjuk a Vasvármegyei vállalkozások, ami egyidejűleg azt jelentette, hogy egy idő után ez a folyamat érzékelhetővé vált. A másik oldalát illetően egyébként változatlanul, ha a tavalyi évi bruttó jövedelmi szinteket vesszük alapnak, ott Vasvármegye a 8. helyen volt a 19 vármegye és Budapest tekintetében. Viszont például a kokáér a fogyasztás, a kiskereskedelmi fogyasztási adatai tekintetében gyakorlatilag már csak Tolna és Nógrád megye van mögöttünk. Ennek az okai szertágazóak. Ebben nyilván benne foglaltatik a határon túli vásárlások elsősorban.
Az jutott eszembe, hogy mi, mikor fogyasztunk, akkor nem csak Vas megyébe és Szombathelyen fogyasztunk, hanem hát az ember átlép az osztrák határon, és nem csak magyar eladókkal találkozik, hanem magyar vásárlókkal is tele vannak az osztrák boltok magyarokkal.
Csak egy példát hadd mondjak erre vonatkozólag. Nemrégiben volt találkozom a Burgenlandi Kamara elnökével, és ő maga elmondta, hogy az ő kimutatásaik szerint egyébként a burgenlandi lakosok kétszer kevesebbet költenek Magyarországon, mint a Vas, illetve a Győr-Moson-Sopron megyei lakosok Burgenlandban.
Hát hadd kérdezzem meg már a kereskedelmi kamara elnökét, hogy miért van az például, hogyha egy eladó átkerül a határ túlsó oldalára, és egy burgenlandi spárba eladó, vagy egy burgenlandi boltba eladó, akkor az olyan udvarias, korrekt és türelmes tud lenni. Ha meg egy magyar boltba eladó, akkor meg nem tud olyan lenni. Tehát valami van így, ahogy az ember átmegy a határon, ott valami így megfújják az embert valamivel, egy ilyen sprével, azt mondja, és más lesz, vagy mi történik?
Ez egy olyan kérdés, amelynek részben kulturális gyökerei vannak, részben pedig azt mondanám, hogy a környezet hatása miként hat ránk. Evel egyidejűleg én merem vállalni azon kijelentés ódiumát, hogy a magyar vállalkozó az rátermettebb, ügyesebb, professzionálisabb, mint nagyon sok nyugati versenytársa, és ebben talán nem sértem meg a határon túli vállalkozásokat. Igazából a magyar vállalkozónak évtizedeken keresztül kellett megküzdeni az egzisztenciájáért. Ebben benne foglaltatik az egyébként, hogy társadalmi kontextusban közelítve a kérdéshez, a rendszerváltás önmagában érdemi változást nem eredményezett. Nagyjából azt lehet mondani, hogy a vállalkozó szó a 90-es években úgy szinonímája volt az olajszőkítőnek, az adócsalónak, és valószínűleg folytathatnám hosszasan a sort. A kékfénybe XY vállalkozóval szokták a felvezetéseket.
Mint az élettársa megszúrta.
Igen.
Valamelyik vállalkozó csalt, igen.
Én azt gondolom, hogy ebben a politika felelősségem megkérdőjelezhetetlen, és itt nem feltétlenül abból az attitűdből közelíteném meg ezt a kérdést, hogy vajon mely párt okán, nem. Ez egy össztársadalmi hatáskont volt értelmezhető, és ha a politikának felelőssége van, az leginkább abban fogalmazható meg, hogy a vállalkozók társadalomban elfoglalt helyét, megbecsülését zászlajára kellett volna, hogy tűzze. Leginkább azonokból kifolyólag, mert vitathatatlan, hogy mondjuk a GDP nagyobbik hányadát az országban beérkezett multinacionális vállalatok adják, és egy-két magyar nagyvállalat. De valójában a magyar gazdaság erejét és gerencét a hazai kis- és középvállalkozások adják. Részben foglalkoztatási aspektusból megközelítve a kérdést, részben pedig azért, mert ők kultúrájukban és személyükben is ehhez az országhoz kötődnek. Ha a jövedelem oldaláról közelítjük meg a kérdést, ott azért már érzékelhető az, hogy másként csapódik le az ország fogyasztásában is az a jövedelem, amelyet hazai vállalkozók termelnek meg, mint amely gyakorlatilag megtermelődik egy nagyvállalat esetében, és ennek a profitnak a jelentős része gyakorta jelentős adókedvezmények formájában egyébként is kivándorol.
Kimegy az ország.
Igen. A másik oldalát illetően a vállalkozóknak meg kell küzdeni ezen előítéletekkel, pedig bátran kimerem jelenteni, hogy a magyar vállalkozók kvalitásai tudása és hozzáállása az példaértékű. De erre nem figyelünk oda. De tulajdonképpen a média sem avval foglalkozik, hogy mit jelent ma Magyarországon vállalkozónak lenni. Én azért örülök, hogy tudtuk ezt a podcast sorozatot elindítani a ti támogatásotokkal és közreműködésetekkel, mert a célunk eredendően az volt, hogy bemutassuk a vállalkozói lét valóságtartalmát, melyek azok a kihívások, amelyekkel egy vállalkozónak meg kell küzdeni, mi mindent kell kockára tenni annak érdekében, hogy egy vállalkozás rentábilisan működtethető legyen, és ezen túlmenőleg melyek azok a problémák, amelyek feszegetik ezen vállalkozásokat. És nem véletlen azt tapasztaljuk egyébként a fiatal generáció, az YZ generáció körében Magyarországon kiemelten alacsony a vállalkozói hajlandóság. Ebben benne foglaltatik az, hogy még a vállalkozói családban felnőtt gyermekek számára sem feltétlen üdvözítő példa az, hogy azt látja, hogy a szülei számára a hétvége az ugyanúgy munkával telik, mint a hétköznap, hogy folyamatos stressz vagy kontroll alatt kell, hogy dolgozzanak, és ebben benne foglaltatik az, hogy sokak számára ez nem egy vonzó jövőkép. Ami egyébként azt gondolom, hogy az ország jövője szempontjából aggályos, mert hogyha nincs meg az a fajta hajlandóság, akarat a fiatal generációkban, aminek eredményeként az álmaikat szeretnék megvalósítani, vagy adott esetben túlnőnének a szüleiken, vagy ennek az országnak megbecsülést, sikereket hoznának, akkor nagyjából beragadunk egy olyan állapotba, amely legfeljebb a stagnálással lenne fémjelezhető, nincs meg az esélye annak, hogy az ország érdemi növekedési pályára lépjen.
Egyébként két dologba reagálnék arra, amit mondtál. Egyrészt két vállalkozót mutattunk be eddig, és a kommentekben valóban nem azt tükröződött vissza, amit eddig megszoktunk, hogy mer a vállalkozók, mert meghallgatva egy-egy vállalkozó történetét, az emberek kicsit másképp álltak ezekhez a dolgokhoz, és nem is voltak ilyen negatív, elítélő kommentek. A másik pedig, ahogy én hallgatlak téged, mintha a magyar vállalkozók bele lennének kényszerítve egyfajta szerepbe, egyfajta küzdelembe, az államilag meghatározott normatívák és feltételek miatt is, meg amiatt is, ahogy az emberek néznek rájuk, mert elindult. Tehát, hogy volt egy kis feszültségkeltés, hogy a vállalkozó ilyen, olyan, amolyan, mert igen, valóban ismerünk sok olyan vállalkozót, aki tudjuk, hogy nem dolgozik meg a pénzéért, vagy nem tisztességes úton jutott a pénzéért, vagy nem normális közbeszerzés útján nyerte el ezt a pénzt, hanem direkt neki kiírt és abszolút irreális dolgok mentén keresett magának iszonyú összegeket. Ugye azért, ha megnézzük a leggazdagabb magyarok listáját, akkor nem biztos, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy akik ott vannak, azok megérdemlik ezt a státuszt. És az emberekben van egy ilyen nézet. Ugyanakkor mondjuk Ausztriában nagyon évtizedek óta hasonló feltételek között dolgozva nem is vették el a háború után az üzletüket, nem is államisították, nem is privatizálták, és stb. Végezhetik ezt a munkát nyugalomba, és nem állandóan figyelve, hogy most mi történik, és milyen feltételeknek kell megfelelniük, és ezt az energiájukat fordíthatják a vállalkozások nyugodt fejlesztésére, és a vevőkkel való másfajta, meg a munkatársakkal való másfajta a viselkedésre is valószínűleg.
Ez újfent egy olyan kérdés, ahol a politika és a gazdaság korrekt együttműködését kellene vizionáljuk. És tényes való, sajnos el kell ismerjük, a vállalkozói körben is vannak olyanok, akik nem feltétlen a munkájuk eredményeként tudnak feljebb kerülni. A másik oldalát illetően pedig nekünk az is kiemelt feladatunk, hogy a nem jogtisztán, nem megfelelő minőségben működő vállalkozások figyelmét felhívjuk ezen kockázatokra. A másik oldalát illetően itt megint csak hiányolnom kell azt a fajta együttműködést, amely a politika részéről megfogalmazódna, hogy egy erős hazai vállalkozói szektort szeretnék létrehozni.
Miért félnek tőle?
Itt alapvetően azt gondolom, hogy az egyéni érdekek ugyanúgy szerepet játszanak ebben a kérdésben, és hogyha már említetted az előbb, hogy egyesek közbeszerzések révén jutnak rendkívüli jövedelemhez, ez ugyanúgy irritálja a vállalkozói kört, mint a társadalom széles rétegeit. A másik oldalát illetően pedig azt gondolom, hogy a politika számára sem feltétlen stratégiai partner egy vállalkozás. Az, hogy a multik esetében, hogyha megnézem azt a kérdést, hogy milyen szintű állami támogatásokkal hozzuk be a nagyvállalatokat, milyen adókedvezményeket biztosítunk, vagy akár egy-egy munkahely létrehozására is 10 milliókban mérhető támogatást biztosítunk, ha ennek az összegnek csak töredékét fordítottuk volna a hazai kis- és középvállalkozások felemelésére, akkor azt hiszem, hogy nem itt tartanánk. Mert ez a fajta függőségi viszony a működőtőkétől, ez hosszú távra determinálja azt, hogy az ország belső gazdasága, az ország saját vállalkozásai nem fognak tudni érdemben úgy fejlődni, mint ahogy ez elvárható lett volna. A másik oldalát illetően pedig az, hogy a rendszerváltás óta nem következett be az a fajta paradigmaváltás, hogy a társadalom megbecsült tagjaiként tekintenénk a vállalkozásokra, ez bizonyos értelemben azt gondolom, hogy egyfajta előítéletből, prekoncepcióból támaszkodik. Ezért is nagyon nehéz megfelelni a magyarországi jogszabályi elvárásoknak. Tehát ha csak az adónemeket nézem, ha jól emlékszem, nagyjából 62-64 különböző adónem alapján kell ma a vállalkozásoknak fizetni. Ha csak abból indulok ki, hogy ezen túlmenőleg hány szabályot, hány külső elvárás, akár hatóságok szintjén ellenőrzött folyamatnak és protokollnak kell, hogy megfeleljenek, azt gondolom, hogy talán túlzás nélkül mondhatom, hogy nagyítóval kellene olyan vállalkozást keresni a legjobb szándék és a legelkötelezettebb jogkövető magatartás mellett is, aki minden egyes elvárásnak folytatólagosan meg tud felelni. Ebben benne foglaltatik a jogalkotásnak az a fajta logikája, hogy eleve egyfajta előítélettel közelítem meg
pont
a vállalkozást.
Ezt akartam mondani.
Aminek eredményeként olyan szinten túlburjánzik a jogszabályok gyűjteménye, ami egyébként csak újabb kiskapukat fog megnyitni azok számára, akik esetleg a visszaélés szándékával közelítenék meg ezt a kérdést. Nem egy józan letisztult keretrendszerben kell gondolkodjunk, ahol azt mondjuk, hogy rendben van, itt vannak a határok, ha hibázol, akkor súlyosan megbüntetünk. Nem. Itt visszaköszön az, hogy... Talán rossz kifejezés, hogy azt mondom, van egyfajta cinkos összekacsintás állam és vállalkozói szére, vagy gazdasági szereplők között, hogy jó, rendben van, picit most ebben engedünk, abban szigorúbbak lesznek az elvárások, de szerintem ez így nem jól működik.
Azt mondják, ugye, hogy a magyar jogszabályalkotás egy kicsit olyan, hogy eleve a bűnösökre alapoz. Azt igen. Mondja, hogy úgyis meg akarnád szegni, meg ebbe is félre akarnál, meg ebbe is félre akarnál, meg ebbe is félre akarnál, és már mi eleve úgy hozzuk ezeket a jogszabályokat, mintha te valóban... kis idézőjellel bűnözni akarnál. Igen. Míg más normális országokban ez nem jut eszükbe, és ezért normális a jogalkotás is. És akkor elindul ez az örök trükközési körbe-körbe véget nem érő dolog, mi hozunk egy jogszabályt, mi kicsit gondolkodunk, ha-ha-ha, kijátszottunk téged, akkor most mi hozzuk a következő jogszabályt, na most azt is megtanuljuk kijátszani, nagyon elégedettek vagyunk, hogy hú, kijátszottuk, és erre nagyon sok idő, energia megy el a magyar emberek életéből, agyából, idejéből, ahelyett, hogy arra koncentrálnának, hogy valamit tényleg jól csináljanak. A trükközés. A trükközés, a trükközés.
Igen, és én azt gondolom egyébként, hogy a vállalkozói kör sokkal inkább érdekelt lenne abban, hogy tiszta, letisztult viszonyok közepette, betartható feltételek mellett folytassa a tevékenységet. Erre persze természetesen nem azt mondom, hogy nem betarthatóak a jogszabályok. Persze, a jogalkotó szándéka szerint is betartható kell, hogy legyen. Az egy más kérdés, hogy életszerű-e minden elvárás. És az előbbi kijelentésemet talán revideálnám abban az értelemben, hogy nem is cinkos összekacsintások kellene beszéljünk ebben a kérdéskörben, inkább a bizalom hiányáról.
Igen.
A bizalom hiánya az, amely tulajdonképpen gátolja a vállalkozásokat abban, hogy kiteljesedjenek, Nagyon sok esetben szembesülünk avval, hogy egy jogszabályt szinte értelmezni lehetetlen. Mondjuk én a gázszámlával szoktam általában így lenni. Tehát önmagában, ha ezt a gyakorlatot tekintjük irányadónak a jogalkotás tekintetében, ahol adott esetben adószakértők és könyvelők is őre menő vitát folytatnak a tekintetben, hogy egyáltalán miként kell ezt értelmezni, miként várható el akkor a vállalkozástól, hogy ő letisztult keretek között legyen képes gondolkodni, és jogkövető magatartást tanúsítani.
Egyébként ez a bizalmatlanság, ez a magyar társadalmat, sőt azt mondom, hogy a magyar magánemberi kapcsolatokat is teljesen átszövi a teljes, totális bizalmatlanság egymás iránt. És ez nagyban a fejlődés gátja, azt hiszem, mindenben.
Ez egy végtelenül szomorú történet egyébként, hogy a nemzeti összetartozás élményét legfeljebb a labdarúgó vállalat válogatott mérkőzés előtt tapasztaljuk meg, ami egyébként felemelő, ismerjük el, most legutóbb éppen néztem a portugálokkal folytatott meccs bevezető szakaszát. Ilyenkor az ember tényleg jó érzéssel tekint magára magyarként. Ugyanakkor, ha azt a vetületét vizsgáljuk ennek a kérdésnek, hogy a társadalom mennyire elidegenedett egymástól, illetve az emberek mennyire elidegenedtek egymástól, hogy mennyire nem konszenzuális és konstruktív alapon működünk együtt, akkor talán nem csodálkozhatunk azon, hogy itt sincs meg az a fajta pozitív szemlélet, amely egyébként alapjául szolgálna annak, hogy itt is, hogyha reggel bemegyek egy kereskedelmi egységbe, akkor ugyanolyan mosolyogva, jókedvel köszönnek rám.
Mondjam azt, hogy jó napot, nem kell lefújni sprével a határon, ugye, ahogy átmegyek Ausztriához, és Ausztriában is már ott úgy dolgozzak, hanem itt is menne ez nekem. Vagy ez nagyon egyszerű példa, két ember neki megy egymásnak mondjuk az utcában Angliába, akkor mind a ketten egyszerre mondják, hogy bocsánat, és eszükbe sincs azon vitatkozni, hogy ki is volt az oka az egésznek. Magyarországon két ember összemegy, na nem biztos, hogy ugyanez fog történni. De térjünk vissza a Nyugat-Dunántúli gazdaságnak a helyzetére, és aztán akkor lépésről lépésre arra, amiről eredetileg beszélni akartunk, hogy sikerült-e valamennyire felhívni akkor a politika figyelmét arra, hogy hoppá-hoppá, itt olyan aránytalanságok történtek a fejlesztésekbe, hogy az a régió, amiről úgy gondoltuk, hogy rendben van, és jól fejlődik a Nyugat-Dunántúl, és húzóerő volt, és mindig azt mondtuk, hát Nyugat, hát ott minden rendben van, az lassan kezd leszakadni, és nagyon is szüksége lenne arra, hogy kapjon erőforrásokat és támogatásokat.
Én több mint két éve hangoztatom ebbéli véleményemet legfelsőbb szintek irányába is, és azt kell, hogy mondjam, annyiban sikerült eredményt elérni, hogy közben több helyről hallom vissza, akár kormányzati körökből is azt, hogy igen, Nyugat-Dunántúlt meg kell erősíteni. Az egy más kérdés, hogy persze itt az Európai Unió felzárkóztatási programja is némiképpen szűkíti a lehetőségeinket, de ebben egyidejűleg én azt gondolom, hogy a mi feladatunk, és hogyha leszűkítem a kamara feladataira ezt a kérdést, sokkal inkább hiszek abban, hogy nekünk helyben kell megoldásokat keresnünk. Nyilván fontos az, hogy jöjjenek állami vagy uniós támogatások, de a tapasztalatom mindig az, hogyha saját erőnkből vagyunk képesek felállni, talán az eredményt is jobban tudjuk értékelni, talán kevesebb lesz az olyan jellegű probléma, amely mondjuk a politika beavatkozásának lesz köszönhető. Én ezért is szeretnék arra törekedni, hogy helyben találjuk meg egyrészt a problémák gyökerét, és azoknak a kezelési módozatát. Létezik egy japán mondás, ez a Genchi Genbutsu fogalma, amelynek a lényege, hogy tulajdonképpen egy problémának mindig a gyökeréig kell lehatolni. Nem a felszínt kell kezelnünk annak érdekében, hogy hosszú távú tartós megoldásokat tudjunk kezelni, illetve elérni. És ezért tartom fontosnak azt, hogy minden olyan projektre nyitottak legyünk, amelyekben ugyan tudjuk azt, hogy mi az okok eredője, miért van az, hogy több üzlet zár be, milyen problémákkal, kihívásokkal küzdenek a vállalkozások. Látjuk a fizetőképes kereslet alakulását, amelyek nem feltétlen igazolják vissza a KSH jövedelmi mutatóit, érzékeljük az emberek problémáit. Nekünk úgy kell megoldást keresni, hogy lehetőség szerint a saját saját erőnkre támaszkodva, és a vállalkozások edukálásával, vagy összefogásával, a feladatok koordinálásával, közös események szervezésével, logisztikai, marketing és egyéb költségek megosztásával próbáljunk segíteni abban, hogy ennek a régiónak a vállalkozásai mégis előre tudjanak lépni.
Ugye ennek jegyében szervezik valószínűleg a vásárt most itt Szombathelyen, vagyis Öko Expót szeptember 26-tól 28-ig. Ugye aki emlékszik az elmúlt évtizedekre, az tudja, hogy valamikor Szombathely egy vásárváros volt. Volt úgy, hogy egy évben több vásárt is tartottak. Ennek egyik hagyományos helyszíne a haladás, most mindegy, hogy a régi haladás csarnok, vagy az új haladás komplexum és környéke volt, és ott volt tavaszi vásár, építőipari vásár, sok minden egyéb, aztán hosszú évekig csönd. Ezek a vásárok eltűntek, és most újra lesz egy, amit önök szerveznek részben, és ez az Öko Expo nevét viseli. Hogy jutottak erre a gondolatra, hogy akkor vissza a vásárvároshoz, és miért éppen az Öko Expo nevet viseli?
Talán az elnevezés kicsit félrevezető is lehet, elismerem, de ezzel egyidejűleg azt gondolom, hogy ennek a kezdeményezésnek több olyan vetülete van, amelyet érdemes kifejtenünk. Ez a rendezvény egyidejűleg szól az edukációról, és nem csak a vállalkozások edukálásáról, hanem az utánunk következő generációk számára átadott útmutatásokról. Nagyon érdekes megfigyelni azt a tendenciát, hogy, és ez egy természetes emberi psziché, hogy a közvetlenül előttünk álló kockázatokra sokkal inkább figyelünk, mint azokra, amelyek ugyan távolabb vannak, de mégis már belátható közelségben 10-20 év távlatában jelentenek majd a jelenleginél sokkal nagyobb kihívásokat társadalmunk, de mondhatom úgy talán az emberi civilizáció számára is. A globális felmelegedés, az avval együtt járó környezeti és gazdasági folyamatok megkerülhetetlenné teszik azt, hogyha valaki a társadalmi felelősségvállalást valóban fontosnak tartja, akkor saját részéről ne próbáljon lépni e tekintetben. Ami egyidejűleg azt jelenti, hogy nekünk fel kell hívni azokra a veszélyekre, amelyek nem holnap, de 10-20 év távlatában olyan hatással lesznek napi életvitelünkre és a vállalkozások működőképességére, amelyet ma el sem tudunk gondolni. Fel kell hívjuk a figyelmet azokra a problémákra, amelyek a zöld átállással vagy a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban megfogalmazódnak. Ezért örülök annak, hogy rendkívül széles körű lesz a repertoár a szakmai előadásokból is, hiszen tulajdonképpen a jövőnket érintő kérdésekről beszélünk, nem csak az energiafüggőség, a nyersanyagok kérdése, hanem azok környezeti hatása, és ezek közgazdasági vetületei tekintetében is megközelítjük ezt a kérdést, sőt némiképpen formabontó módon az agráriumba is ki kell, hogy tekintsünk, leginkább azért, mert az éghajlatváltozás az az agráriumot talán még inkább érinti.
Elég volt most össze körülnézni, hogy mi történt a kukoricával, vagy megnézni, hogy tavasszal, amikor még volt eső, akkor milyen gyümölcstermés volt mondjuk cseresznyéből, és őszre és nyár végére, mire elfogyott az eső, és már komolyabban érezhettük a szárazság hatását, mennyire nem lett gyümölcszöldség, vagy mondjuk mennyire ment tönkre a kukorica. Szóval, hogy ezek, ha egy kicsit ráfigyelünk, akkor állandóan ott van a szemünk előtt ez a dolog, csak nagyon nehezen kapcsoljuk össze az agyunkba, mert a magyar ember agyában még mindig az van emellett, hogy hát ha ott van egy fa az udvaromon, az sok levélet ad, azt föl kell söpörni, akkor egyszerűbb, ha kivágom, vagy még mindig az a térépítési technika van, hát elég hány éve újították fel a Berzsenyi teret Szombathelyen, 4-5 éve, hogy letérkövezték az egészet, és kivágták a maradék zöldet, hogy ugyanakkor meg még az emberek agyának a másik fele nem állt át, és tovább folytatja ugyanazt a tevékenységet, amely részben eljutatott minket ide.
Percenként egy hektárnyi esőerdő tűnik el a föld felszínéről. Nagyjából úgy fogalmazhatjuk, hogy a föld tüdejét vágjuk ki. És igen, azonnali a probléma. A mezőgazdaság most már sokkal inkább érzékeli ezt a problémát. A 2000-es évek után egyébként a valaha mért legmagasabb átlaghőmérsékletű év 20 évből 19 az ezredforduló utánra esik. Önmagában ez elgondolkodtató. De ha mondok egy ennél sokkolóbb példát, ha csak azt mondom, hogy az 1900-as évektől a mai napig számítva a föld édes vízkészletének nagyjából 45%-a tűnt el, akkor ez már még inkább sokkoló adat, azt gondolom. És ebben benne foglaltatik, hogy sokkal nagyobb felelősségünk van egyénileg és társadalom szintjén is a környezetünk irányába. És ez egy olyan küldetés, amit a kamara azért is felvállal, mert érzi azt a fajta felelősséget, amelyet a társadalom széles köre irányában kell, hogy megfogalmazzék. Másodszorban pedig nagyon-nagyon fontosnak tartjuk a felvilágosításon túlmutatóan, és itt örömmel említem, hogy a legutóbbi visszajelzés alapján több mint 600 iskolás jön már a pénteki napon a rendezvényre, akiket olyan installációkkal is igyekszünk felkészíteni, illetve edukálni a környezetváltás hatásaira, vagy változás hatásaira vonatkozólag, amely reményeink szerint nyomot hagy bennük, egy sokkal tudatosabb, józanul gondolkodó generáció tud ezáltal kialakulni, de számunkra nagyon fontos, hogy ezt a kérdést gazdasági vetületében is vizsgáljuk. Abban az értelemben, hogy azt minden optimista előjelzéssel szemben bátran merem vállalni, hogy a jelenlegi gazdasági modellek és a fenntartható fejlődésnek az a fajta üteme, amelyet célul tűzünk ki, ez fenntarthatatlan. Nagyjából azt lehet mondani, hogy a kapitalizmus kezdete óta körülbelül az évi 3% gazdasági növekedés az, amely úgy minden kormányzat számára irányadónak tűnik. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a végletekig zsigereljük ki a föld tartalékait, ezáltal csökkentjük a jó életkörülményeknek az esélyét, és gondoljunk bele abba, és számos, természetesen számos mások, tehát a népesség robbanás, az egészen drámai méretet öltött a 20. században. 1917-ben nagyjából 1,7 milliárd lakosa volt a földnek, ma közelítünk a 8,1 milliárdhoz. Közel megötszöröződött a föld lakossága. Ha évi 3%-os növekedési ütemet tekintünk irányadónak, mert emögött ott vannak azok a közgazdasági modellek is, amelyek az infláció, a jövedelmek növekedése, a gazdaság teljesítő képessége tekintetében megfogalmazhatóak, akkor ezt a 3%-os növekedési rátát alapul véve ennek az évszázadnak a végére a jelenlegi gazdasági teljesítménynek nagyjából a közel 9,2-szeresével kellene számoljunk. 9,2-szeresével. Már jelen pillanatban problémáink vannak. A Német Autógyártók Szövetségének elemzése szerint egyébként ennek az évtizednek végére például a kobalt az jóformán eltűnik a földről, mint nyersanyag, amely egyébként kulcsfontosságú, az akkumulátor technológiában.
Pont ezt akarom, hogy minek az alap, de akkor az akkumulátor.
Igen, például a kokáért. Beszélhetünk a ritka földfémek kitermeléséről. A ritka földfémek összességében számos országban tiltólistán vannak, olyan környezeti károkat hoznak, hogy akár 200 évre a környező élővilágot pusztítjuk el. A ritka földfémek pedig egyébként a hadászat, a informatika és az elektromos járművek tekintetében is egy kulcsfontosságú.
Nem véletlenül emelkedett fel azoknak az országoknak az ázsiója most, ahol ritka fémek találhatóak, ugye mindig megvan. Egyébként ez nagyon érdekes, én egy másik oldalról közelítve meg ezt, én ugye sportoltam valaha. És sokszor elgondolkodom azon, hogy a világcsúcsok meddig növelhetők. Mert mindig mit várnak, ugye, vagy csökkenthetők, hogy meg kell dönteni mindig, és újabb világcsúcsokat kell futásba, magasságba, méterbe, és a gazdaság is valamilyen, hogy mindig újabb és újabb növekedési százalékokat kell elérni. De hát egyszer csak...
Igen, ez egy érdekes párhuzam egyébként, hogy bevillant nekem, hogy annak idején Szergej Bubka, a rúdugrás koronázatlan királya, minden egyes centiméterért, ha jól emlékszem, 1 kg aranyat kap, és értelemszerűen mindig 1 cm-rel döntötte meg a korábban fennálló rekordot, ami egyidejűleg azt jelzi, hogy ezt nyilván nem mi fogjuk tudni megmondani, hol van az emberi teljesítő képesség határa.
Akár a sportban, akár a gazdaságban.
Bármely területen, arra viszont fel kell, hogy hívjuk a figyelmet, hogy a jelenlegi folyamatok nem fenntarthatóak. Tehát lehetünk optimisták, és bízhatunk abban, hogy itt akár az energia tekintetében olyan áttörésekkel fogunk szembesülni, amely alapjaiban változtatja meg a függőségünket. Ezzel egyidejűleg azt kell, hogy mondjam, ingyen energia nincsen. A megújuló energiák tekintetében is rengeteg olyan környezeti hatással kell számoljak. Nagyjából egy szél erőmű tekintetében is múltkor néztem, egészen döbbenetes cement, illetve vas szükségeltetik.
A monstrumok létrehozása.
Ahhoz, hogy ezek létrejönnek. Nyilván a napelemeket is le kell gyártani. Megújuló energia természetesen fontos, és hála Istennek azért e tekintetben vannak érdemi előrelépések, ugyanakkor azt is látni kell, hogy csupán megújuló energiára nem lehet alapozni az energiaellátás biztonságát. Leginkább azért, mert azok az erőművek, amelyek akár ebben a stúdióban is az áramot szolgáltatják, ezek szinkronitásos alapon kell, hogy működjenek. Ami azt jelenti, hogy a hagyományos energiatermelési módokat kell kombinálni a megújuló energiák kínálta lehetőségekkel, és látjuk például a kokáért azt is, ha éppen mondjuk a napelemek kérdéskörét közelítjük meg, hogy az elmúlt években hányszor változott a protokoll a tekintetben, hogy miként tudom betáplálni a központi rendszerbe a saját napelemem által megtermelt energiát, hogyan szűnt meg a szaldó alapú elszámolás
rendszere, mennyit kapok,
milyen kihívások fogalmazhatóak meg e tekintetben. Tehát én azt gondolom, érdemi párbeszédre van szükség, méghozzá olyan szakemberekkel, olyan tudósokkal, akik ebben a kérdésben kellő jártassággal rendelkeznek.
Mert ahogy azt gondoltuk, bocsánat, hogy az elektromos autó is egyik pillanatról a másikra megoldja a problémákat, aztán kiderült, hogy nem. De ebben most ne is menjünk bele, mert ez sokkal bonyolultabb kérdés, abban külön órákat tudnánk erről beszélni, hogy hogy jött ez a nagy flash, hogy akkor most így minden megoldódik, és aztán hogy derült ki, hogy nem egészen, meg hogy derült ki, hogy Magyarország nem biztos, hogy a legjobb lóra tett, amikor az akkumulátorgyártásba fektetett ennyi energiát. Szóval ezek nehéz kérdések. Csodák nincsenek, amik egyik pillanatról a másikra megoldják a problémákat.
Annyit, hogyha megengeded, azért reagálnék. Igen? Erre a kérdésre, hogy bizonyos értelemben az a stratégia érthető volt, hogy az elektromobilitás irányába elmozduljunk. Az alapvető probléma abban volt, hogy ezt majdhogy nem kizárólagosan fogalmaztuk meg. Ez így nem működik. Ahogy Akio Toyoda fogalmazta meg annak idején, nekünk nem a technológia, hanem a szén az ellenségünk. Ami egyidejűleg ezt jelenti, hogyha a kutatás-fejlesztés költségeit megnyírbálom, és alapvetően, mint ami az Európai Unió vonatkozó direktívái alapján, majdhogy nem azt mondjuk szinte kizárólagosan az elektromos járművek térnyerését fogalmazza meg, és a 2035-ös zéró emissziós céldátum erre utal, ez egy elhibázott stratégia. Elhibázott abban az értelemben is, hogy de most azt hiszem túlontúl belemennénk a részletekbe, tényleg órákat tudnánk erről a kérdésről beszélni. Az elektromos járműveknek is lesz létjogosultsága, de nem kizárólagossága. Tehát tulajdonképpen a felhasználási cél, a szándék és a rendelkezésre álló feltételek alapján kell meghozni azt a döntést, hogy mely ágazatot preferáljuk, és egyetlen dolog még ehhez kapcsolódólag, az részben érthető volt, hogy a kormányzat ebbe az irányba elmozdult, az viszont azt gondolom rendkívül komoly hiba volt, hogy nem diverzifikáltuk a gazdaságunkat, szinte mindent erre a technológiára tettünk fel, amelynek sajnálatos módon azért nagyon jelentős környezeti hatása van, és ráadásul rendkívüli energiaigénye, ráadásul zárt értékláncként működnek ezek az akkumulátorgyárak, ami azt jelenti, hogy a magyar hozzáadott érték szerepe is erősen devalválódik, vagy megkérdőjelezhető.
Ezek a kis gyárak államok az államokban, országok az országban. Térjünk vissza még így a beszélgetésünk vége felé az Oka Expo-ra, ugye, ami szeptember 26-28-ig lesz a Haladás sportcsarnok területén. Hogy épül föl? Tehát akkor ezek szerint lesznek kiállítások, olyan jellegű kiállítások, ahova érdemes gyerekeknek, átlagembereknek is elmenni, mert érdekes dolgokat láthatnak. Igen. A környezettel, a környezetvédelemmel, a földünk mai állapotával kapcsolatban. Lesznek kerekasztal beszélgetések, ahova sokféle területről hívtak meg embereket, de alapjában véve a fő összefoglaló téma az a környezetvédelem, az ökogazdálkodás?
Nem, és ezért, ha megengeded, annyiban kibontanám ezt a kérdést. A fiatalok edukálása kulcsfontosságú. Azt remélem egyébként, hogy miután a gyerekek is jobbára vagy tanári kísérlettel, vagy a hétvégén reményeink szerint szülőkkel fognak érkezni, a szülők számára is közvetíteni tudjuk azon üzeneteket, amelyek a környezetvédelem szempontjából fontosak. De mellette ennek a rendezvénynek kiemelt prioritása az, hogy egyrészt a hazai kisvállalkozások számára is tudjunk pozitív példákat bemutatni, ezért örülünk a nagyvállalatok részvételének, mert esetükben a központilag koordinált folyamatok eredményeként vannak olyan technológiák, olyan eredmények, amelyeket érdemes átadnunk a kis- és középvállalkozói szektornak, hogy a saját viszonyrendszerükben képesek legyenek hasznosítani az ott látottakat. Az Opel Szent Gotthárd esetében például a Kokair, mikor előzetes egyeztetésünk volt, Mesis Oliviával, igazgatóasszonyon beszélgettünk, ő például egészen hihetetlen eredményekről számolt be, amelyet az energiafelhasználás tekintetében és ezzel párhuzamosan a környezeti terhelés csökkentésében elértek, pusztán azzal, hogy újra gondoltak bizonyos folyamatokat. Szigeteléstől kezdődőleg protokollok átalakításáig nagyon jelentős csökkenését sikerült elérni a költségeknek, illetve az energiaigénynek. Mi ezeket a példákat szeretnénk a kis- és középvállalkozások számára feltüntetni. Ami egyidejűleg azt remélem, hogy sokak számára a fogadókészség okán nem csupán tanulságos lesz, hanem a gyakorlatban általuk a jövőben alkalmazott megoldásként is lesz értelmezhető. A másik pedig nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy elindul egy párbeszéd. Mert ha őszintén szólva azt nézzük, hogy ennek a régiónak milyen kitörési pontjai lehetnek, milyen gazdaságfejlesztési stratégiát kell felállítsunk annak érdekében, hogy Nyugat-Dunántúl az elmúlt évtizedekhez viszonyítottan egy dinamikusabb növekedési pályára tudjon állni, akkor én azt gondolom, hogy jó úton járunk, mert a környezetvédelem, a zöld átállás, a körforgásos gazdaság, az energiahatékonyság, a környezeti terhelések csökkenése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás, ezek mind-mind olyan területek, amely nagyon komoly gazdasági növekedési potenciált jelenthetnek azok számára, akik kellő odafigyeléssel kidolgozzák erre vonatkozó stratégiájukat.
Akkor kiket várnak, kik menjenek oda erre, ebbe a két napba?
Ha nagyon eufemisztikusan közelíteném a kérdést, akkor azt mondanám, mindenki jöjjön. Egyébként bevallom a programokat. Azért is ennyire szertágazó módon építettük fel, hogy a gyerekek ugyanúgy megtalálják a szolgált, vagy a számukra lehetséges szórakozást, mint mondjuk a felnőttek, akik akár egészségtudatos életmóddal kapcsolatos tanácsadásokkal, vagy a biokozmetikumok előnyeivel ugyanúgy találkozhatnak, mint adott esetben szakmai előadásokkal. Az előadások egyébként alapvetően pénteki napon kezdődnek, nagyon neves előadókkal, és azért nem sorolom fel őket, mert senkit nem szeretnék.
Van egy honlapjuk, ugye, az okoexpo.hu, ahol ott van a részletes program.
Igen, azt nem tudom, hogy mai nappal napra készen már a programtervezetünk fent van-e.
Én láttam.
Akkor nagyon örülök neki, hogy már ebben előre tudtunk lépni. Mindenkinek azt ajánlanám, hogy az okoexpo.hu oldalt szíveskedjék felkeresni. Ott a részletes előadások is megtalálhatóak. Abban az értelemben egyébként, hogy a pénteki napon alapvetően körforgásos gazdaság, energiaigény, nyersanyag problémák, CO2 kibocsátás, többek között a marketing hatása a fogyasztói tudatra, ez megint egy izgalmas kérdés lesz, leginkább azért, mert a záró előadás ott Pogácsa Zoltán részéről a folyamatoknak a közgazdasági analízise lesz. És ha már közgazdaság, akkor még egy dolgot hadd említsek meg, esetleg a nézőket, hallgatókat érdekelheti. Mi azon túlmenőleg, hogy szeretnénk élejárni abba, hogy innovatív kezdeményezések, akár helyi startupok számára tudjunk háttértámogatást adni, hogy ezen rendezvény égisze alatt megfogalmazódott gondolatokat a gyakorlatban átültetve legyenek sikeres vállalkozások, vagy javuljon a vállalkozásuk hatékonysága. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ki tudjunk alakítani egy olyan zöld tudásközpontot, amely a jelenlegi jogalkotói folyamatokat, vagy a társadalomban érzékelhető törekvéseket analitikus módszerekkel közelíti meg. Azaz azt jelenti, hogy jelen pillanatban a jogi szabályozás egyre szigorúbb. Tehát a vállalatok, és elsősorban mindig a nagyvállalatoktól lefelé gyűrűzik, hiszen ott a foglalkoztatottak száma, a termelés volumene indokolja azt, hogy elsőként tegyék meg azokat a kötelező lépéseket, amelyeket a jogszabály fog előírni, például a károsanyag kibocsátás mérése tekintetében, és ez majd később fog lefelé gyűrűzni a kisvállalkozások irányába. Mi viszont nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezeket az elvárásokat analizáljuk, és megvizsgáljuk azt, hogy a célt értjük, de vizsgáljuk meg azt, hogy ez mennyi energiabefektetést fog igényelni az adott cégek részéről, van-e olyan járható út, amely kisebb energiabefektetéssel ugyanúgy eredményre vezet, és nézzük meg, hogy az egyenleg a környezeti terhelés csökkentésében és a ráfordított energia vonatkozásában, hogy ennek a szaldója mit fog mutatni.
Mert lehet, hogy a végén kiderül, hogy csökkentünk valamit 2%-kal, de a ráfordított energia is mi egyéb, az a környezetet 4%-kal terheli.
Pontosan erről lenne szó, és nagyon örülnénk annak, hogyha a kamara közreműködésével Szombathelyt egy ilyen zöld tudásközpont térképre el tudnánk helyezni. Dolgozunk ezen a projekten, és bízunk abban, hogy talán Európai Uniós forrás is le tudunk hívni, mert itt szembesülünk avval, hogy a jogalkotói szándék az nem minden esetben szakmai szempontokon, néha politikai irányelveken alapul. Nekünk pedig a felelősségünk abban van, hogy ezt a társadalmi hasznosság és a környezeti terhelés aspektusából vizsgáljuk, mellette pedig nézzük meg azt, hogy miben tudjuk a mi vállalkozásainkat segíteni, milyen útmutatással tudunk szolgálni számukra, milyen pozitív példákat mutatunk be nekik, és adott esetben miként indítunk el egy olyan vállalkozást, amely mondjuk ennek az évezetnek egy példája lesz.
Azt hiszem, hogyha zöld tudásközpont alakul ki Szombathelyen, az ellen semmi kifogásunk nem lehet. Akkor ezzel zárjuk, illetve tudom, hogy túl vagyunk minden időn, de azért én a végén még valamit kérdeznék öntől, mikor tehát elég sok éve van már a rali versenybe. Volt-e már olyan éles helyzete, amikor azt mondta, hogy na itt ezt én itt nem fogom megoldani, ez itt vége, és miközben arra gondolt, hogy ez itt most vége, akkor tényleg hogy van ez? Mire gondol az ember, és mi pörög le a fejében?
Az ember soha nem mondja azt, hogy vége. Van olyan, hogy a baj bekövetkezik, evel egyidejűleg abban a pillanatban, hogy ez bekövetkezett, az ember már azon gondolkodik, hogy ezt hogyan orvosoljuk, vagy miként készülünk a következő futamra, vagy hol követtünk el hibát. És óhatatlan, a rally egy veszélyes műfaj. Ez vitathatatlan. És a kérdést abból az aspektusból érdemes megközelíteni, és ennek is van talán egyfajta társadalmi edukációja, hogy nem a közúton kell bravúroskodni. Az egy versenyző számára nem kihívás, inkább elítélendő cselekvési forma. A pályán kell bizonyítani. És ebben benne foglaltatik az is, hogy aki igyekszik professzionálisan felkészülni, az meglepetés nem nagyon szokta érni. És van még egy kérdés, amit sokan úgy fogalmaznak meg, hogy bátorság kell. És óvatatlan egyébként versenyeket az ember végig gondolja, hogy egy szűk erdei úton 200 ember a fák között valami
egy hiba
bekövetkezik, az nem feltétlen előremutató. A bátorság nem az, hogy figyelmen kívül hagyjuk a kockázatokat, inkább az, hogy szembenézzünk vele, mérlegeljük, és ezen belül igyekszünk eredményt elérni, lehetőség szerint kiküszöbölve a hibát.
Hát akkor ezt próbáljuk meg úgy a magánéletünkre is átvinni. Az autósoknak meg ezt csak ajánlani tudom, nem az M7-esen kell megmutatni, hogy milyen fantasztikus rali autósok vagyunk mi. Menjetek el egy rali versenyre, azt is a szabályokat betartva ott mutassátok, meg ne engem akarjatok lenyomni az útról, mikor a sebességhatárt betartva szépen közlekedem, ahogy az én kis lelkem azt megkívánja. Cseri Józsefnek köszönöm. Önök a Vállalkozó és Iparkamera Vas megyei vezetőjének a beszélgetését hallották. Ez a beszélgetés a Nyugattal együtt közösen jött létre, és azt szeretnénk, ha a vállalkozókat és az átlagembereket közelebb tudnánk hozni egymásról, és a beszélgetésünk egyik fő témája most az volt, hogy szeptember 26 és 28-a között tartanak egy ökoexpót itt Szombathelyen, a Haladás sportcsarnokba, ahova mindenkit várnak tulajdonképpen, a gyerekektől a felnőttek is, és a szakemberektől az amatőr érdeklődőkig, és ennek a vásárnak az a különlegessége, hogy már évek óta nem volt ilyen nagy vásár Szombathelyen, és kiderül, hogy sikerül-e újra meghonosítani ezt a műfajt ebben a városba. Cseri Józsefnek köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Nektek köszönöm a figyelmet, Roznár Gyöngyit hallottátok, és ne felejtsetek el feliratkozni a Nyugat YouTube csatornájára. Sziasztok!